Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőtti tanulmányon. Különösen köszöntöm azokat, akik most vagytok itt velünk először. És bízom benne, hogy mindnyian áldást fogunk nyerni ezen az alkalmon Isten igéből. Én hiszem, hogy Isten igéje mindenkor, amikor olvassuk és tanulmányozzuk, tartogat számunkra áldásokat, hogyha nyitott szívvel fogadjuk Istennek igéjét. Előző alkalommal egy olyan témába kezdtünk bele, amit nem lehet egyedül megélni, tudnélik a közösség, keresztény közösség és az egyház kérdésébe. És azt ígértem, hogy a mai alkalommal arról fogok beszélni, hogy mi a titka annak, hogy jól működjön egy keresztény közösség. És azt a címet adtam ennek a mai órának, hogy együtt, egymásért, ami kicsit olyan szlogánszerűen hangzik, olyan marketing íze van, de majd a végén visszatérünk rá, hogy a Biblia alulban erről beszél. De amit szeretnék mai napon elétek tárni, vagy együtt kutatni veletek a Bibliából, az az, hogy a Biblia kétféle közösségről beszél. Beszél a szellemi és a lelki közösségről, akik nem voltatok velünk eddig, talán most furcsa hangzik, hogy miért ez két különböző dolog, szellemi meg lelki. Ajánlom figyelmetekbe az előző témáinknak a sorozatát, amikor a test, lélek, szellem témáját kutattuk, ahol ezt a kérdést bővebben tárgyaltuk, hogy mi a szellem, mi a lélek, mi a különbség közöttük. Most ezekre csak vissza fogok hivatkozni, nem fogom részletesen kifejteni, és csak olyan szinten fogok róluk beszélni, ami a közösséget érinti. Mindenek előtt egy kérdést tennék fel, mi az egyház? Mert ez a kérdés, amire most nem fogok beszélni. Ezt most kényelmesen átugrom ezt a kérdést, és majd a következő alkalommal visszatérünk rá. Jó? Most nem az egyházról fogok beszélni, vagy egyházakról, felekezetekről, stb., hanem a közösségről. Mi a közösség? Hát a Biblia szerint, hogyha például Máté 18:20-at megnézzük, akkor azt mondja Jézus, hogy ha ketten vagy hárman egybe gyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük, ebből már két-három ember egy közösség. Például tudtok egy ilyen közösséget mondani, ami nagyon-nagyon-nagyon gyakori közösség. Nagyon kicsi és nagyon gyakori közösség. Például egy házaspár, vagy egy család. Így van. Tehát mindaz, amiről most beszélni fogok, keresztény közösség címszó alatt, az lehet egy helyi gyülekezet, vagy akár egy házi gyülekezet, egy kis csoport, vagy lehet akár egy keresztény család, vagy csak egy esetleg egy házaspár is. És azt gondolom, hogy ezért mindnyáján tudunk ebből profitálni, hogyha így vizsgáljuk a keresztény közösségnek a működését. Ugyanis kétféle közösség létezik, vagy kétféleképpen tud működni egy keresztény közösség. Az egyik, az a szellemi, a másik pedig a lelki módon. Hogy értsük, hogy miről van szó, szeretnék néhány igeverset felolvasni, ezek közül néhányra bővebben ki fogunk térni. Mindenek előtt Péter első leveléből szeretném olvasni első fejezet 22. versét, pontosítva olvasom, ből kiderül, hogy miért szellemi közösségről van szó. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Tehát ez a szellemi közösség, ez azért szellemi közösség, mert ez az Isten szelleme általi közösség, aminek a jellemzői például a képmutatás nélküli testvéri szeretet, és ugyanezt ismétli, a tiszta szívből kitartóan szeressétek. Ezekre majd vissza fogunk térni, nem csak most, hanem majd későbbi alkalmakon is. Filippi levélben Pál ugyanerről beszél, második fejezet első két versét olvasom először pontosítva, utána meg a többi verseket. Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van szellemben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek. Tehát itt beszél ebben a szakaszban Pál a szellemi közösségről, vagy a szellemben való közösségről, és arról, hogy ennek mik a jellegzetességei van. Vigasztalás, szeretetteljes bátorítás, könyörületesség, irgalom, egyetértetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek, és folytatja, hogy mi jellemzi még a szellemi közösséget. Filippi 2:3-5-ig, semmit sem cselekedő versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Részletesen vissza fogunk térni erre az igére, de Dióhéjban ezek az igeversek azok, amik bemutatják azt, hogy hogyan működik a szellemi közösség, ahol szeretet van, ahol egymás megbecsülése van, mindenki a másik javát keresi, mindenki különnek tartja egymás magánál, csupa jó dolgokat, csupa pozitív dolgokat ír. De mint mondtam, kétféle közösség létezik, sajnos keresztény közösségek között is kétféle közösség létezik, és ez nem új keletű dolog, ugyanis az apostolok idejében is ugyanúgy kétféle közösség létezett. Többek között a Galata levél megemlíti ezt a fajta közösséget, ami egyáltalán nem olyan, mint amilyet a Filippi levélben olvasunk. Galata 5:15-ben ezt mondja Pál. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. Tehát ez a fajta közösség, ez a másik fajta közösség, ez egy önpusztító közösség. Azt mondja, hogy egymást marjátok és faljátok, majd a következő igeversben meg fogjuk látni ennek a részleteit, hogy ezt hogyan tudják keresztények kivitelezni. Azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. Ez egy komoly veszély. Jézus Krisztus ezt az elvet úgy fogalmazta meg Máté 12:25-ben, hogy minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul. És egyetlen város vagy háznép sem marad meg, amely meghasonlik önmagával. Tehát ez az önmagával való meghasonlás, az amikor egymást marjátok és faljátok, ez végeredményben önpusztításhoz vezet. Akár ország szinten, akár város szinten, vagy bármilyen kisebb közösség szinten, akár családi szinten is. A család, vagy bármilyen közösség széthullásához, önpusztulásához vezet az, hogyha meghasonlik önmagával, hogyha nincs összetartás, hogyha egymást marjátok és faljátok. Jakab szintén ír erről, de előtte még Korintus levélből olvasnék egy szakaszt. 2 Korintus 12:20. vers. Korintusban szintén ugyanez volt a probléma. Nagyon sok igét olvashatnék innen, hogy mi minden problémák voltak, de ez az egyetlen igevers összefoglalja a nagyját. Tehát 2 Korintus 12:20. Mert attól félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak majd titeket, amilyennek szeretnélek, és engem pedig olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek, és majd viszály, irigység, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, felfuvalkodás, zűrzavar lesz közöttetek. Jó kis lista, nem? Felolvassam még egyszer? Talán csak próbáljunk meg arra gondolni, hogy tapasztaltunk-e ilyen jelenségeket már keresztény közösségben? Akár gyülekezetben, vagy családban, viszály, irigység, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, felfuvalkodás, zűrzavar. Hát, hogyha még nem találkoztatok ilyennel keresztény közösségben, akkor nagyon szerencsések vagytok. Ki az, aki még nem találkozott ilyennel? Hát nem látok ezeket. Sajnos. Jakab ugyanezekről beszél. Pontosan ugyanerről a jelenségről beszél, ugyanezekkel a szavakkal. Jakab 3. fejezetében 14-16. verset olvasom.
Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, lelki és ördögi. Ezt pontosítva olvastam. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. Ugyanazokat a kifejezéseket használja. Irigység, viszálykodás, zűrzavar és mindenféle gonosz tett, amiről Pál is írt. Viszály, irigység, zűrzavar, és itt vannak a gonosz tettek, önzés, ágalmazás, pletykálkodás, felfalkodás. Ugyanarról beszél Jakab. És minek nevezi ezt? Ezt a megnyilvánulást? Pontosítva olvastam itt az eredeti szó, hogy a Károli testinek fordítja, de az eredeti szó az a pszichikosz, amit szó szerint lelkinek kellene fordítani. Erről egy korábbi előadásban már beszéltünk, hogy a lelki az a tulajdonképpen az embernek a természetes erőforrásaihoz köthető, aminek nincs köze Isten szelleméhez. És ezek a megnyilvánulások, ezek alkotják a lelki közösséget, ami nem Isten szelleméből táplálkozik. Próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi a különbség e között a két féle közösség között. A szellemi és a lelki közösség között. Először is, hogy az idézetekből kiderült, a szellemi közösség alapja az isteni szeretet, ami abból fakad, hogy mindenki élő kapcsolatban van Jézus Krisztussal, az ő szelleme lakik benne, és az ő szelleme az, ami indítja, fakasztja ezt az isteni szeretetet a szívekben, és ezért Isten céljai valósulnak meg. Ez az alapja a szellemi közösségnek. Ez az isteni szeretet. Ugyanakkor a lelki közösségnek az alapja az az egyéni érdekek és elgondolások, ugye az irigység, az önzés, a felfúvalkodás, ez mind rólam szól. Az én érdekeimről, az én céljaimról, az én elgondolásaimról. Én. A lelki közösségnek az én az alapja, az egyéni érdekek és elgondolások érvényesítése tekintet nélkül arra, hogy a másiknak mi a jó. Ugye, ahogy Filippi levélben írja, hogy ne csak azt nézzétek, hogy nektek mi a jó, hanem mindenkinek arra legyen gondja, hogy a másiknak mi a jó. Az isteni szeretet az ellentétben van az önszeretettel. Az isteni szeretet azt nézi, hogy a másiknak mi a jó. Az egyéni érdek, vagy az önszeretet pedig nem azt nézi, hogy a másiknak mi a jó, hanem azt, hogy nekem mi a jó. Ez a lényegi különbség szellemi és a lelki közösség között. De vissza fogunk még erre térni egy másik megvilágításból is. Mindenek előtt viszont szeretném, hogyha megvizsgálnánk azt, hogy az apostolok milyen intéseket fogalmaztak meg azok számára, akik lelki közösségben éltek, ami egy rossz dolog, hogy kiderül az előzőekből. Mindenek előtt, mielőtt Jakab leveléből több idézetet is olvasnék, szeretnék egy idézetet példabeszédek könyvéből felolvasni. Példabeszédek 18. fejezet 21. verséből, ami meghatározó lesz a következőkben is. Ezt mondja, a nyelv hatalmában van a halál és az élet is, és ki mint szeret vele élni, úgy eszi annak gyümölcsét. És Jakab ugyanerről beszél, 3. fejezet 8-tól 10. versét olvassuk el először. Tehát Jakab 3-8-tól 10-ig ezt mondja, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel van tele. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lenniük. Mi az, hogy ezzel átkozzuk az Isten? Testvéreknek mondja, ezt nem a világiaknak mondja. Hát, ugyan már, hát mi nem átkozzuk egymást. nem mondunk átkokat a másikra. Nem? Vagy mégis? Na nézzük meg, mit mond még Jakab. Hát, hogyha kiderül. Folytatjuk. Jakab 3.14-től 16-ig pontosítva olvasom. Elnézést, először még Kolossi levélben, ahol szintén ugyanerről beszél. Kolossi 3.9-ben ezt mondja. Ne hazudjatok egymás ellen, hiszen levetkőztétek az új embert az ő szokásaival együtt. Ugyanerről beszél Jakab is. 3. fejezet 14-től 16. vers. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, lelki és ördögi. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott szőrzavar és minden gonosz tett is van. Tehát azt mondja Pál apostol is, és Jakab is, hogy a keresztények hazudnak egymás ellen, és hazudnak az igazság ellen. Hát nem elég, hogy azt mondja, hogy átkot mondunk egymásra, hanem még azt is mondja, hogy hazudunk egymás ellen. Hát, de hogy hazudunk? Hát sokkal inkább megmondjuk egymásnak az igazat, nem? Hát amikor valamit rosszul csinál, akkor megmondjuk neki, hogy hát, hogy mit képzel, hogy csinálja ezt. Hát, de hogy hazudunk, nem akarjuk mi elkendőzni a dolgokat, megmondjuk az igazat a másiknak, nem? De az a kérdés, hogy mi az igaz? Szeretnék még egy igét felolvasni, szintén Jakab leveléből, 4. fejezet 11-12. Versét. Ez még megdöbbentőbb. Ne gyalázzátok egymást, testvéreim! Aki gyalázza, vagy elítéli testvérét, az a törvényt gyalázza, és a törvényt ítéli el. Ha pedig a törvényt ítéled el, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy törvényhozó és ítélő bíró van, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy elítéled a fele barátodat? Felfogtuk, hogy mit mond? Azt mondja, hogy ha gyalázod, vagy elítéled a testvéredet, a törvényt gyalázod, és a törvényt ítéled el. Hát szerintem ez már több a sok. Ez vérlázító, ez a kijelentés. Hát, hogy mondhatja azt, hogy ha testvéremet ítélem el, hogy ha valami rosszat csinál, és én elítélem azt, amit csinál, és kimondom azt róla, hogy ő ilyen meg olyan, akkor ezzel a törvényt gyalázom. Hát mi köze a testvéremnek a törvényhez, főleg, hogyha rosszat csinál? Itt valami nem stimmel, de pedig nagyon is sok köze van a törvényhez. Nézzük meg, mit mond erről Pál apostol. Róma levél 3. fejezetében 21-22. Verset olvassuk el, és akkor mindjárt világossá lesz, hogy mi is történik ilyenkor. Most pedig a törvénytől függetlenül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek ez az igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által lesz mindazoké, akik hisznek, mert nincs különbség. És Róma 8.4-ben pontosítva olvasom, ugyanerről beszél, hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Milyen kapcsolatban van tehát a keresztény a törvénnyel? Ezen igeversek szerint. Lehet, hogy ez egy kicsit tág ez a kérdés. Ha csak a Róma 8.4-et olvassuk.
Ha szellemben vagyunk, akkor megigazultunk. Isten megigazultunk.
Mit jelent az, hogy megigazultunk?
Ez ő igazsága. Én vagyunk meg.
Egész konkrétan a törvény igazsága, a törvény igazságosságával rendelkezik egy keresztény. Mi kell hozzá, hogy valaki ezzel az igazságossággal rendelkezzen? Róma 3.21-22 szerint mi kell hozzá? Hit. Kellenek hozzá cselekedetek? Azt mondja, hogy a törvénytől függetlenül. Vagy a törvény megtartásától függetlenül nyerjék el a keresztények ezt az igazságot. Ezért hit általi igazság, nem pedig cselekedetek általi igazság. Tehát mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, rendelkezik Isten igazságával, ami a törvény igazságosságának a teljessége. Minden keresztény rendelkezik ezzel. Nyilván szellem szerint azok, akikben ott van Istennek a szellem, akik újjá születtek. És a valóság Jézus Krisztusban az, hogy a hívő testvérem igazsága, az az igazság, ami ő benne van, az nem csak, hogy a törvény igazságával egyenlő, hanem meghaladja azt. Isten igazságosságával egyenlő. Az az igazságosság, ami a hívő keresztény testvéremben van. Úgyhogy amikor egy keresztény embert elítélsz a viselkedése miatt, Isten igazságosságát ítéled el. Ezért mondja Jakab, hogy aki elítéli vagy gyalázza a testvérét, az a törvényt ítéli el, és a törvény gyalázza. Mert az az igazságosság, ami egy keresztényben van, az megegyezik a törvényben lévő igazságossággal. Benne van? Az egy másik kérdés, hogy éppen nem a szerint él. Hogyha még mindig úgy gondoljátok, hogy ilyenben egy keresztény nem eshet, akkor mondok nektek néhány gyakorlati példát, amit nap mint nap kiejtünk a szánkon, már aki nem figyel rá, vagy nem tudja ezeket, és gyalázza, és átkozza, és elítéli a testvérét vele. Például, ő már csak ilyen. Vagy mindig ilyen volt, ilyen is marad. Vagy hogyha éppen neki mondod, akkor azt lehet mondani, hogy neked ez sose fog menni. Nagy Isten, lehet, hogy valaki ilyet is kiejt a szájt. Te csak ilyen szerencsétlen vagy. Vagy látod már megint, mit csinálsz? Ezek nem tűnnek olyan szörnyű kijelentéseknek talán. De mit gondoltok, hogy mit szól ezekhez a kijelentésekhez a benne lakozó Krisztus? Mert abban a másik emberben Jézus Krisztus lakik, és az ő igazságossága van benne, és az ő ereje képes arra, hogy ne ilyen legyen, hogy ne ilyen maradjon, hogy menjen neki, hogy ne legyen szerencsétlen, és hogy máshogy csinálja. És hogyha te ilyeneket mondasz, akkor te vagy a hitetlen. Nem? És gyalázod a benne lakozó Krisztust. A másik dolog, hogy ezzel valójában, ez ilyen kijelentésekkel csak magadat állítod be jobbnak, és valójában nem segítesz a másikon. Nem segíted őt ahhoz, hogy az élete valóban tükrözze azt az igazságosságot, amit a benne lakozó Krisztus megadott neki, amivel rendelkezik. Az ilyen kijelentésekkel nem segítesz neki. Nyilván akkor az emberben megfogalmazódik az a kérdés, hogy akkor most akkor mi van, akkor rá kell hagyni a másikra? Rá kell hagyni, hogy akkor csináljon, amit akar mindenki? Nem kell figyelmeztetni akkor sem, hogyha nyilvánvalóan rossz dolgot csinál? Nyilván nem erről van szó, de hogyha igazán akarunk segíteni egymásnak, akkor ezt máshogy kell. Az a kérdés, hogy te milyen közösséget akarsz? Szellemi közösséget, vagy lelki közösséget? Mert a szellemi közösség az Isten erejére és hitbeli valóságokra épít, míg a lelki közösségek az csak a természetes erőforrásokra és a láthatókra. Ugye azt látom, hogy a másik ember az éppen nem úgy viselkedik, ahogy nekem tetszik. Azt látom, hogy már megint elbukott, azt látom, hogy már megint nem úgy szólt, hogy már megint nem én kedvemben járt, és a láthatók alapján viselkedik. A láthatókra néz, és a természetes erőforrásokra. Tegnap se sikerült neki, tegnap előtt se sikerült neki, holnap se fog. Mert a természetes erőforrások alapján nem is lehet. De a szellemi közösség az Isten erejére épít. Arra, hogy mi az, ami Isten erejével megvalósítható, hogy Isten mit mond a másik emberről, hogy mit tud tenni Jézus Krisztus azzal a másik emberrel. A szellemi közösség erre épít, és ezeken az alapelveken működik. Ezért kell szellemben járni, és szellemben látni a másik embert is. És erről fogok most beszélni, hogy hogyan működik a szellemi közösség. Szintén a Bibliából fogjuk ezt megnézni. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében 24. 25. verset olvasom. Legyen gondunk arra, hogy egymást buzdítsuk a szeretetre és a jó cselekedetekre, nem hagyva el összejöveteleinket, ahogy szokásuk némelyeknek, hanem intve egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ezt az igeverset nagyon sokszor akkor szokták felolvasni, amikor valaki éppen meginok az egyház tanításában, és mondják, hogy hát ott van, hogy nem hagyva el a gyülekezetet, vagy az egyházat. De az eredeti szövegben nem ez szerepel, itt jól van fordítva, az összejöveteleket. A közösség nagyon fontos. De megmondja, hogy miért fontos a közösség. Nem akkor, hogyha egymást marjátok és faljátok, mert akkor jobb elhagyni azt az összejövetelt, ahol egymást marják és falják. Mert az úgyis el fog pusztulni. Hanem az a közösség, ahol érdemes elmenni, az az, ahol egymást buzdítják. Tehát a keresztény közösség nagyon fontos, főleg akkor, hogyha bőséges a buzdítás. Az egymás buzdítása itt úgy fogalmaz, hogy a szeretetre és a jó cselekedetekre. Ki fogunk erre térni, erre a buzdításra, de még egy másik igeverset is nézzünk meg Zsidókhoz írt levélből, 3. fejezet, 12.-13. verséből. Ezt mondja. Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által. Ez az ige azt mondja, hogy mit csináljunk? Hogyan tudunk egymásnak segíteni? Intjük egymást minden nap. Miért? Hogy ne legyen senkinek hitetlen, gonosz szíve. Tehát a hitetlenség ellen, vagy másképpen úgy is mondhatnám, hogy a hitre intjük egymást. A hitre buzdítjuk egymást. De hogyan tudjuk hitre inteni egymást? Most akkor azt mondjuk egymásnak, hogy higgyél, vagy mi? Vagy mit jelent ez? Szeretnék visszatérni arra az igeversre, amivel elég sokat foglalkoztunk az elmúlt fél évben, és talán nem lehet eleget. 2. Korintus 5. fejezet 15-16. 17. verse ezt mondja. Úgyhogy mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, többé már nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ennek az igeversnek leginkább azzal a részével foglalkoztunk, ami személyesen rám vonatkozik. Hogy számomra mit jelent az, hogy én újjá lettem, hogy én új teremtés vagyok Krisztusban, hogy ezt nekünk el kell hinnünk, szellemben kell járnunk, szellemben kell látnunk magunkat. Ez igevers azt mondja, hogy senkit sem ismerünk test szerint. Tehát ez nem csak önmagunkra vonatkozik, hanem minden egyes keresztény testvérünkre is, minden egyes újjászületett emberre. Azért, ha valaki Krisztusban van. Minden egyes újjászületett keresztény testvérem, aki elnyerte Krisztus szellemét, az Krisztusban van, az új teremtés, az már nem test szerinti, ezt nekünk kell szellemben látnunk a másikat, hogy az már nem az a régi ember. Azt mondja, a régiek elmúltak. Ki sem szabadna ilyet ejteni a szánk, hogy ő ilyen volt és ilyen is marad. Nem ilyen, a régiek elmúltak, ez a valóság szellemben. Ezért fontos szellemben látni egymást. Ezért fontos minden nap megvizsgálni azt, hogy hogyan tekintesz magadra és a testvéredre. Akár gyülekezetben, akár házastársaddal kapcsolatban, akár gyerekeiddel vagy szüleiddel, keresztény testvéreidre hogyan tekintesz? Szellemben, vagy pedig lélekben, a természetes, a látható dolgok szerint, vagy pedig Isten ígéje szerint, a láthatatlanok szerint. És hogyha szellemben tekintesz a másikra, következő lépés az, hogy ezt kifejezd. Ugye Efézus 4. fejezetéből 15.-16. vers így szól, pontosítva olvasom. Ellenkezőleg az igazságot szólva szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymás támogató minden ízével és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. Úgy itt a testnek a példáját hozza, Krisztus teste, a keresztények közössége. És azt mondja, hogy hogyan tud felnövekedni ez a test. Hogyan? Hogy az igazságot szóljuk szeretetben. És mi az igazság? Ez az igazság. Hogyha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Nem az az igazság, amit látsz, hanem az az igazság, amit szellemben, Isten igéje által tudsz. Ez az igazság, amit szólni kell, ami a növekedést megvalósítja, mert Isten igéje az, ami megszentel, ami ezt a növekedést elvégzi. Isten teremtő igéje, ami létrehozza a nem látható valóságot. Ezért kell azt szólni. Ezt most nem idéztem, ezt az igeverset, csak emlékeztetlek benneteket arra, amikor korábban beszéltünk erről, hogy Pál apostol sokat beszél erről, hogy hitből kell szólnunk, hogy hittem, azért szóltam. Amit látunk, abban nem kell hinni. Abban kell hinni, amit nem látunk. Amit Isten igéje kijelent, azáltal lesz valósággá, hogy szóljuk a valóságot. A valóság, az igazságnak a szólása, a szeretetben szólása az adja a növekedést. És még egy dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Egyrészt azt mondja, hogy az egész test egymást támogatja. Minden egyes része hozzájárul, vagy gondoskodik a test növekedéséről. Hogyan tudsz te hozzájárulni a test növekedéséhez? Kinek van erre tippe?
Igazságot szólva.
Hogyan? Kinek?
Testvérekhez.
Aha. Igen. Így van. Így tudunk egymásnak segíteni. Nem úgy, hogy elítéljük egymást, hanem úgy, hogy profétálunk egymásnak. Isten igéjét szóljuk egymásnak. Az igazságot, a szellemben való igazságot szóljuk egymásnak. De ezt mondja Pál apostol a profétálásról 1 Korintus 14.3-ban, aki pedig profétál, emberekhez szól épülésre, vigasztalásra és bátorításra. amikor bátorítod a testvéredet abban, hogy kicsoda ő Krisztusban. Amikor nem azt mondod neki, hogy látod már megint, mit csináltál, hanem arról beszélsz neki, hogy Krisztusban milyen kiváltságai vannak, hogy ő már egy új ember, akkor profétálsz neki, akkor bátorítod, akkor építed őt, akkor hozzájárulsz a test növekedéséhez. Isten ígéretei azok valóságosabbak a látható dolgoknál, és ezekkel tudjuk egymást hitre buzdítani, ugye a zsidókhoz írt levél beszélt erről, hogy intsük egymást, hogy a hitetlenségben essünk, ezzel tudjuk egymást buzdítani a hitre, Isten igazságával. Ugye a zsidókhoz írt levélben, 6. fejezet, 9. versében azt mondja Pál, de ha így szólunk is, szeretteim, felőletek ezeknél jobb dolgokról vagyunk meggyőződve, ami üdvösséggel jár. Itt nem olvastam a kontextust, de itt pont a Szent Szellem elleni bűnről beszél, meg az elesésről. És azt mondja Pál, ezek után, miután egy figyelmeztetés mond, hogy de, még ha ezt mondjuk is, felőletek jobbról vagyunk meggyőződve. Még hogyha figyelmeztetni is kell a másikat, ott van az, hogy én nem arra számítok, hogy te a rossz irányba fogsz elmenni, hogy te test szerint fogsz járni. Én hiszem azt, én szellemben látom azt, hogy te benned Krisztus szelleme van, és te benned Krisztus el tudja végezni azt a munkát, bátorítalak téged arra, hogy ragadd meg azt a valóságot, hogy ne azt a rossz utat járd be, ne azt a kudarcos sorsot járd végig, hanem ott van rendelkezésedre áll Jézus Krisztusnak az élete. És minden szellemi áldás, jobb dolgokról vagyunk meggyőződve egymás felől. Ti miről vagytok meggyőződve egymás felől? Miről vagytok meggyőződve a testvéreitek felől, vagy a házastársatok felől? Arról, amit láttok, vagy arról, amit Isten mond róla, és annak az erőnek az alapján, amivel Isten üdvözíthet bárkit, ami üdvösséggel jár. A végső cél az Krisztus teljessége. Erről beszél Pál apostol Efézus 4. fejezet 11-től 14. versig. És erre majd vissza fogunk térni erre az igeversre későbbi alkalmakon. Ezt mondja, és ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az élet férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a téveigés savassága és családsága által. Tehát ez az igevers kijelöli a végcélt, a keresztény közösség működésének a végcélját. Ugye a keresztény közösségnek az a célja, hogy előzőekben felolvastuk, hogy egymást építeni, buzdítani a Krisztusban való megerősödésre. És azt mondja, hogy ez a cél akkor lesz megvalósítva, ez a Krisztus testének építésére, míg mindnyájan eljutunk, nem egy ember, nem akik ott fent vannak valahol a vezető pozíciókban, hanem azt mondja, míg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra. Tehát ez a keresztény közösségnek a végcélja, hogy egyek legyünk Istennel, egyek legyünk egymással, és eljussunk mindnyájan a Krisztus teljességére, hogy mindnyájan visszatükrözzük Krisztus teljességét ebben a világban. És ebben tudjuk egymást segíteni. Tudunk építeni vagy rombolni. Még egyszer szeretném felolvasni Filippi 2-ből első 5 verset, és most szeretném, hogy kifejezetten azokra figyeljünk, hogy mivel tudunk építeni, vagy rombolni. Ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van szellemben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, egyazon szeretetben ugyanarra törekedtek, semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Tulajdonképpen, amiket itt elmond, ebben az egyetlen versben összefoglalja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. Tehát ugyanazt a hozzáállást kell tanúsítanunk egymás iránt, mint amit Jézus Krisztus tanúsított irántunk. Szeretném egy kicsit lebontani ezeket a pontokat, amiket itt kiemeltem, vigasztalás, szeretetteljes bátorítás, irgalom, könyörületesség, alázatosan egymás különnek tartva, stb. Hogyan tud a közösség építő erő lenni minden egyes keresztény életében? Hogyan tud a szellemi közösség építeni? Amiket itt felsorol, 3 pontban tudnám összefoglalni. Elfogadás, megbocsátás és helyreállítás. Ezekről szeretnék most egy kicsit beszélni, szemmel tartva azt, hogy a keresztény közösség az egy olyan hely, ahol Isten szeretetét a maga teljességében ki lehet nyilvánítani. Ez egy tökéletes gyakorló pálya. Ugye Isten szerette a világot, ezért küldte az ő fiát, de a világ nem szerette Istent. Megölték Krisztust. Nem viszonozták ezt a szeretetet. Nagyon sokakat Isten nem tudott helyreállítani. Nem fogadták el a megbocsátását. A keresztény közösség egy olyan hely, ahol eleve mindenki megtapasztalta ezeket a dolgokat Isten részéről. Megtapasztalta, hogy Isten elfogadta őt, megtapasztalta, hogy megbocsátottak neki, megtapasztalta, hogy Isten helyreállítja ő az életét. És ugyanezeket kell nekünk is egymás felé gyakorolnunk. Ezért mondom azt, hogy a keresztény közösség egy gyakorló pálya. Legyen ez gyülekezet, vagy család, vagy akár csak egy házas pár is. Ezeket a dolgokat lehet gyakorolni. Nézzük meg részleteiben, mit mond ezekről az ige. Azért olyan nagyon részletesen nem fogok belemenni, csak egy-egy igeverset olvasok róluk. Róma 15:7-ben azt mondja, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Tehát ez, hogy egymást hogyan fogadjuk el, megmondja, hogy hogyan fogadjuk el. Hogyan fogadjuk el? Amiképpen Krisztus. Hogyan fogadott el titeket Krisztus? Úgy, ahogy vagyunk. Igaz? Úgy, ahogy vagyunk. Jézus azt mondta, hogy a bűnösökhöz jöttem. Bűnösök barátjának nevezték őt. Feltétel nélkül fogadott el minket az Isten. Úgy, ahogy vagyunk, akármilyen hibákkal tele, így fogadott el bennünket az Isten, és azt mondja, hogy fogadjátok be egymást. Ugyanígy. Feltétel nélkül, hibákkal tele. Tehát ez a szellemi közösségnek az egyik pillére. Egymás elfogadása úgy, ahogy Krisztus elfogadott. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy úgy, ahogy. Mert általában keresztény közösségekben nem így szokott hangozni, hanem elfogadunk, ha így is így viselkedsz. Vagy akár házasságban is. Majd akkor elfogadom, ahogy vagy, vagy elfogadlak téged, hogyha te ezt is ezt meg, csak feltételeket szab neki. Feltételeket szabunk egymásnak. Isten nem így fogadott el minket. Következő pont, megbocsátás. Efézus 4.32-ből olvasom. Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Hogyan kell megbocsátanunk egymásnak? Hogy? Ahogyan Isten megbocsátott nekünk. Hogyan bocsátott meg nektek Isten? Teljesen? Teljesen megbocsátott? Még? Mondjatok még erről, hogyan bocsátott meg nektek az Isten? Megtapasztaltátok Isten bocsánatát már? Igen. Hogyan bocsátott meg nektek Isten? Feltétel nélkül egy ilyet is hallottam még. Hogy? Tenger mélyére vetette a bűneinket. Igen. Érdemeink nélkül, anélkül, hogy tettünk volna érte valamit. Azt, hogy tenger mélyére vetette a bűnünket, ez mit jelent? Nem emlegeti, nem hánytorgatja, nem használja fel ellenünk. Igaz? Nem félig bocsátott meg nekünk, hanem teljesen, és nem, szintén nem feltételeket szabva. Mindazok, amiket elmondhatok, azok helyén valók. Így kell nekünk is megbocsátani egymásnak. Ezt a megbocsátást gyakorolhatjuk egymás felé. És végezetül a helyreállítás, amiről a Galata levél 6. fejezet első versét szeretném felolvasni. Testvéreim, még ha erőt vesz is az emberen valami bűn, ti szellemiek, igazítsátok útba az olyat, szelíd szellemmel, ügyelve arra, hogy te magad is kísértésbe ne ess. És még egy igeverset szeretnék felolvasni, ismét Filippi 2.3-ból. Semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván magatoknál. Ez a helyreigazításra is igaz. Hogy egymást alázatosan különnek tartva magatoknál. Ezért mondtam azt, hogy amikor olyan kijelentéseket tesz az ember, hogy te már csak ilyen vagy, vagy már megint ezt csinálod, ez nem alázat, és nem tartod különnek a másikat magadnál. Ezzel magadat akarod felemelni a másik fölé. Tehát az, hogy útba igazítani a másikat szelíd szellemmel, ezek nem azonosíthatók azokkal a kijelentésekkel, amikről az elején beszéltünk. Az nem útbaigazítás, az ledorongolás. És önigazolás. És annak semmi jó gyümölcse nincsen. Semmi. Sem neked, sem a másiknak. Viszont azt mondja, hogy szelíd szellemmel igazítsd útba. Egymást különnek tartva magadnál, hogyha te szellemi vagy, és útba igazítod a másikat úgy, hogy különnek tartod őt, akkor milyennek tartod őt?
Isten gyermekének.
Isten gyermekének és? Szelleminek. Úgy beszélsz vele, hogy szelleminek tartod őt. Milyen egy szellemi ember? Aki hitből él, akinek rendelkezésére áll az Isten ereje, akit bátorítani lehet a hitre, buzdítani lehet arra, hogy higgyen az igazságban. Azt nem ledorongolni kell, hanem bátorítani. Ez a helyreállítás, amit gyakorolhatunk egymás felé, hogy bátorítjuk egymást napról napra a hitben. Hogy profétálunk egymásnak. Szeretném még egyszer visszatérni a helyreigazítás különböző módjaira, amikről beszéltünk. Az első, amiről beszéltünk, a lelki közösségben, ezt így tudnám egy szóval megfogalmazni, hogy bíráskodás. Amikor elítélem a másikat, amikor gyalázom a másikat, amikor átkozom a másikat. Olyan kijelentéseket teszek felé, olyan negatív szavakat mondok a másiknak, amivel bebetonozom az ő hibáját. vagy felhánytorgatom azt, hogy ő ilyen, vagy olyan, vagy megint ezt tette, és ezzel nem segítek sem neki, sem magamnak, és nem épül Krisztus teste. Ez nem működő helyreállítás, nem működő helyreigazítás. Van egy másik módszer is, ami nagyon sok keresztény közösségre szintén jellemző, és ez a közöny. Ez a mai világban elterjedt filozófia, hogy élni és élni hagyni. Ez a jó kis sátánista filozófia, ez a keresztény közösségekben is működik, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar. Ez egy posztmodern kaini gondolkodás. Ugye Kain volt az, aki azt mondja, hogy hát, hogy
őrizője
vagyok az én testvéremnek. Hát mi közöm hozzá? Hát azt csinál, amit akar. Hát nem kell nekem ott lennem a sarkában. Pedig zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma. Ne hanyagoljátok el a keresztény közösséget. Ne maradjatok el az összejövetelekről, mert ez alkalom arra, hogy bátorítsátok egymást. Hogy buzdítsátok egymást a hitre, a szeretetre, a jó cselekedetre. Nem szabad passzívnak lenni a keresztény közösségben, mert ez fontos. Tudunk egymásnak segíteni. Részt vehetünk egymás növekedésében. Ez egy csodálatos kiváltság. És ugyanakkor Jakab azt mondja, Jakab 4.17, aki azért tudna jót tenni, és nem cselekszi, bűne az annak. Tehát igenis felelősek vagyunk egymásért. Felelősek vagyunk azért, hogy segítsünk egymásnak növekedni, szellemben járni, hitben járni. És végezetül, ugye erről beszéltünk, a helyreállítás harmadik és egyetlen működő módja az az, hogy intés Krisztusban, amikor profétálok a másiknak, amikor helyreállítom őt Isten igéjével, amikor emlékeztetem őt arra, hogy mi a valóság Jézus Krisztusban. Ezzel tudok a másiknak igazán segíteni. Nem bíróként, hanem testvérként. Jakab apostol így ír erről 5. fejezet 16. versében. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van. Nem bíróként kell a másikhoz viszonyulni, hanem testvérként, mint aki ugyanolyan, nem vagyok különb a másiknál, nekem is szükségem van a másikra. Lehet, hogy ő máshol látja azt, hogy még bennem nem teljesedett ki a Krisztus. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért. Tudunk egymásnak segíteni abban, hogy az életünk jobban és jobban visszatükrözze a Krisztust. Nem kell szégyelnünk egymás elől magunkat, hogyha szellemi közösségben vagyunk, hogyha tudjuk azt, hogy mindnyájan egymásért vagyunk, egymás épülése, építése a közös célunk, akkor megvan az a bizalom, hogy tudunk egymásnak érdemben segíteni, egymásért imádkozni, és erről majd később még fogunk bővebben beszélni. Jakab 5. fejezet 19-20. verse ezt mondja, testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valakit, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg a tévei és útjáról, annak lelkét mentette meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sokszor, amikor keresztény közösségekben valaki észrevesz valakiben egy hibát, akkor nem az a célja vele, hogy megmentse a másikat, hanem valami egészen más. Mert neki nem tetszik, mert neki rosszul esik, és nem Isten megmentő szeretete vezérli. Pedig azt mondja Jakab, hogy aki bűnös térít meg a téveigés útjától, annak lelkét mentette meg a haláltól. Ez egy lélekmentő munka, ez a legmagasabb rendű szolgálat, amit ember végezhet a másikért, hogy az életét megmenteni. Így kell egymásra tekintenünk, ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy nincsen nagyobb szeretet annál, mint hogyha valaki az ő életét adja a barátaiért. Hogy megmentse a másik embernek az életét. Mit vállalsz azért, hogy megmentsd a testvéred életét? Róma levélben ezt mondja Pál 13. fejezet 8. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Ez tehát az egyetlen, ami az egymással való kapcsolatunkat vezérel, aminek az egymással való kapcsolatunkat vezérelnie kell, azt, hogy egymást szeretjük, hogy egymás megmentéséért fáradozunk, hogy azon fáradozunk, hogy növekedjen a másik is Krisztusban, hogy buzdítjuk, bátorítjuk egymást. És végezetül szeretném, hogy ezt a szívünkre vegyük. Akármilyen keresztény közösségben vagyunk, legyen az a házastársad, a családod, gyerekek, szülők, vagy egy kis csoport, házi csoport, vagy egy nagyobb gyülekezet, akármilyen keresztény közösségben vagy, ami a szádból kijön, az vagy átok, vagy áldás lesz. Azzal vagy rombolsz, vagy építesz. És azt fog kijönni belőled, ami a szívedben van. Ezért mondtam azt az elején, hogy fontos szellemben járni, és szellemben látni. Jól működő keresztény közösség, szellemi közösség nem valósulhat meg úgy, nem tudod átélni a szellemi közösséget, hogyha te magad nem jársz szellemben. Minden egyes embernek egyéni felelősség, ugye erről az előző alkalommal beszéltünk, hogy keresztény közösségnek az alapja az, hogy mindenki egyénileg élő kapcsolatban van Jézus Krisztussal. Hogy szellem szerint jár, hogy az életében követi Jézus Krisztust is. Úgy tekint önmagára, és a második lépés pedig az, hogy úgy tekint másokra is, a környezetében lévő emberekre, a testvéreire, hogy őket is szellemben szemléli, hogy építeni tudja őket, hogy áldás jöjjön a szájából. És ezért fontos, hogy amikor együtt vagyunk, akkor egymásért legyünk együtt. Egymás szolgálatára, egymás építésére, és bármilyen közösségben vagyunk, tőlünk függ az, hogy milyen közösséget alkotunk, hogy a beszédünkkel, a viselkedésünkkel, a hozzáállásunkkal építünk, vagy rombolunk, átkozunk, vagy áldunk. Még a végére szeretnék annyit mondani, hogy ezeket a dolgokat, amikről most beszéltem, szeretném újra kihangsúlyozni, hogy ez nem csak gyülekezetekre vonatkozik, vagy egy egyházra, ez bármilyen keresztény közösségre, akár házaspára, akár családra, akár akik itt vagyunk, most keresztények vagyunk. Bárhol lehet ezt gyakorolni. És mivel az idő egy kicsit elment, ezért most a személyes tapasztalatokat azt beszélgetésre hagynám, de majd a délutáni beszélgetésben szeretnék veletek néhány személyes tapasztalatot is megosztani. Lelki és szellemi közösségről, mind a kettőről van tapasztalatom, de azt gondolom, hogy nektek is. Úgyhogy délutáni beszélgetésben folytatjuk ezt a témát. És bízom benne, hogy mindnyájan épültünk belőle, és ezáltal építeni fogjuk tudni egymást is a hitben. Vissza fogunk térni erre a témára, majd a későbbiekben. A következő alkalommal, ahogy ígértem is, az egyházról lesz szó. Addig is gyakoroljuk magunkat a keresztény közösségben. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Amen.